Itt most a másodjára kiemelt ige szakaszból, amit textusnak nevezünk, ami ugye az ige hirdetésnek az alapigéje. Szeretném egy szóra felhívni a figyelmet, ami az ilyen szócska. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mondja az apostol, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. Ilyen. Ilyen szolgálatban állunk. Nyilvánvaló, hogy az ez előtt leírt dolgokra utal ezzel az apostol, azokat foglalja össze ezzel a szóval, hogy ilyen. Ez teljesen logikus, magyarul értünk mindnyájan, erre tudunk következtetni, azt gondolom, hogyha valamire így utal, hogy ilyen szolgálat, akkor értelemszerűen az előzőekben elmondta, hogy milyen az az ilyen szolgálat. Nem kell ezt különösebben túlmagyarázni. És ez az, amit én előszörre felolvastam, és tudom, hogy így elsőre nagyon nehéz lenne most visszaemlékezni és kihámozni, hogy most akkor milyen is az a szolgálat, amiről itt az apostol beszél. Nem csak azért nehéz, mert kommunikációból tanítják alapvető tétel, hogy a hallás után való megértés az a leghatékonytalanabb megértés. Az, hogy valaki valamit fölolvas, és mi csak hallgatjuk, ez gyakorlatilag alig mérhetően marad meg az emberben. Valami miatt sajnos mégis így alakult ki ez a szokásunk, lehet, hogy ezen is érdemes majd változtatni, mennyivel jobb lenne kezünkbe venni mindnyájunknak azt a felolvasott igét, amit a lelkipásztor elmond, hogy követni tudjuk, állítólag így már dupla annyi az esély, hogy megmarad valami is a felolvasásból, vagy a hallott szövegből. Szóval lényeg a lényeg, hiszen nem kommunikáció órán vagyunk, az az, hogy próbáljuk akkor most újra venni, hogy mire is utal az ilyen szó. Mert ha nem értjük meg, hogy itt milyen szolgálatról beszél az apostol, akkor nyilvánvalóan nem fogjuk tudni megérteni azt, hogy milyen is ez a szolgálat, ami által ők nem csüggednek el. Mert a lényeg nyilván ez, nem csüggedünk el. Milyen az a szolgálat, amiből annyi erőt tud meríteni a mindenkor keresztény embere, hogy elmondhatja azt, nem csüggedek el. Először is szeretném kiemelni tehát az előszörre hallott szakaszból a szolgálat egyik leírását, tulajdonságát, ismérvét, amiről pedig így beszél az apostol, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagy. A mi szolgálatunk révén, fordítsuk most le, mondja Pál, jött létre a gyülekezet ott nálatok. Mi emberek mentünk, vittük az evangélium örömüzenetét, ti pedig erre fogékonyak voltatok, meghallottátok, és éppen ezért jött létre a ti gyülekezetetek. Nagyon izgalmas kérdésre világít itt rá az apostol. Egy gyülekezet életében hol van a határa az emberi cselekvésnek, és hol van határa az Isten csodájának, embert és életet formáló erejének? Hol van az a határa, míg azt kell mondjuk, hogy mi emberek küzdünk és megyünk előre, és próbáljuk legjobb tudásunk szerint szolgálni Istent és egymást, és hol van az, amikor átveszi egyszer csak Isten, és utána már ő kezd munkálkodni. Van-e egyáltalán ilyen határ? Nem tudom, hogy ez izgat-e bárkit is rajtam kívül. Nekem ez minden esetre azért nagyon izgalmas kérdés, mert valahol az ember szeret tisztán látni. Nem tudom, hogy vagyunk ezzel. Kapunk egy feladatot, az ember szereti, hogyha tisztán és egyértelműen ki van jelölve az ő, bocsánat a csúnya szóért, kompetenciája, az ő felelősségi területe. Megvan a feladat, megvan ehhez az én képességem, hogy megcsináljam. Beállok egy munkába, rendelkezem a szükséges eszközökkel, fel vagyok-e hatalmazva arra, hogy ezt véghez vigyem. Rendelkezek a megfelelő képességekkel. Amikor mi most már hosszú hetek óta a gyülekezetről és a szolgálatról gondolkozunk így együtt, amikor tehát most is a szolgálatról, ami a gyülekezetben történik, gondolkozunk, akkor azt hiszem, hogy nem nagyon lehet kikerülni ezt a kérdést, hogy hol van a határa a mi cselekedeteinknek, és hol jön a képbe az Isten munkálkodása. Mert azt mindjárt érezzük, hogy mi pöröghetünk az órunkon is, lehetünk aranyszájú Szent Jánosok, elmondhatjuk minden idők legjobb igehirdetését, bedobhatjuk a persejbe minden idők legnagyobb adományát, ettől emberi életek megváltozni nem fognak. Ettől emberi megkötözött életek szabaddá válni nem fognak. Ettől a mi gondolkodásunk megváltozni nem fog. Ettől mi titkolt régi bűnöket letenni nem fogunk. Érezzük, hogy ehhez több kell. Ez már nem emberi cselekedet kell. Ez már működnie kell annak az Istennek, akit segítségül hívunk hétről hétre. Mert ha ő nincs itt, és nem áld meg minket, akkor semmit nem ér ez az egész. Pál apostol kimeri jelenteni ennyire egyértelműen, és kicsit az embert már ez úgy frusztrálja is, hogy ti, mondja a korintusiaknak, a mi szolgálatunk nyomán jöttetek létre. Nincs szükség ezt különösebben bizonygatni. Mit mond ezzel az apostol? Azt mondja, hogy az Isten szolgálatában állni, az azt jelenti, hogy mi emberek másokat oda segíthetünk a Golgotai kereszthez. Mi emberek, a mi két kezünk, lábunk, gondolkodásunk, odaszántságunkkal segíthetünk embereket megújulni. Ez tehát azt jelenti, hogy van feladatunk mindnyájunknak egy gyülekezetben. Egyikünk sem mondhatja azt, hogy ezek a nagyon komoly dolgok, mint a megtérés, mint a megújulás, ez a papnak a feladata. Pál apostol azt mondja, a mi szolgálatunk, én és az én munkatársaim szolgálata nyomán jöttetek létre. Igenis kellettünk. Azt, amit mi tudtunk, megtettünk. Azt, ami rajtunk állt, beletettük. Nem spóroltuk ki. Álszent módjára nem mondtuk azt, hogy majd az Úristen elintézi, majd az Úristen megoldja, majd az Úristen így meg úgy. Hanem ott voltunk, küzdöttünk, küzdködtünk, harcoltunk, értetek. És ti ennek a nyomán vagytok most itt. Ki meri jelenteni, hogy megtettük, ami rajtunk állt. És ez nem a levegőbe elmondott beszéd volt. Hát ott volt az élő bizonyíték, egy keresztény gyülekezet, az akkori világ egyik leggazdagabb, és éppen ezért legmocskosabb erkölcsű városában, Korintusban. Messze földön híres volt ez a város erkölcstelenségéről, és arról a hihetetlen mértékű és mennyiségű Isten imádatról, ami ott folyt. Messze földön híres volt. És keresztény gyülekezet jött létre. Emlékszünk, a múlt héten mondtam azt a miskolci példát, ami nem sokban különbözik ettől. Hiszen ott is striptease táncosok tértek meg, drogdílerek tértek meg, egy pár odaszánt életű ember munkája nyomán. Semmi különbség nincs, csak az 2000 éve történt, ez meg napjainkban. Az Isten igéje az ilyen élő és ható. De egy dolgot ki kell jelentenünk, Isten nem akar a mi munkánk nélkül áldást adni. Nem akar. Nem azért, mert ő ilyen finnyás Isten, hanem azért, mert azt szeretné, hogy tapasztaljuk meg mindnyájan, éljük át, mit jelent az, amikor a mi fáradozásunk nyomán élet fakad. Mert ennél magasztosabb érzés nincsen, testvérek. Nem tudom, hogy kinek adatott már meg ez a csoda. Ki élhette át azt, hogy az ő erőfeszítése nyomán élet támadt. Persze, és ide erre vonatkozott a legelső indító kérdésem, tudjuk, hogy nem a mi erőfeszítésünk nyomán támad, hanem az Isten megújító kegyelme, de kellünk mi is a történetbe. Egyszer három koldus elhatározta, hogy megalapítanak egy koldus egyletet, mert ugye egyedül nem megy, hárman talán könnyebben fognak boldogulni. Annak rendje és módja szerint megállapodtak abban, hogy a város különböző három pontjára mennek ki, koldulgatnak egész nap, majd ami összejött, azt összeadják, és abból talán könnyebben fognak boldogulni. Egyébként az alap elképzelés nem rossz. Egyáltalán nem rossz. Mondja a mondás is, hogy sok kicsi sokra megy. Szóval megalapították az ő koldus egyletüket. Eljött az első nap estéje, amikor is a megbeszélt helyen találkoztak, és mindenki előadta, és megmutatta, hogy na, ő ma mit koldult. Az első emberünk egy darab krumplit. Hát nem volt egy erős nap, ahogy mondani szokták, de egy darab krumpli lett. Több, mint a semmi. Második emberünk egy marékrist. Ezzel se fognak nyaralni menni, de több, mint a semmi. Talán a harmadik volt a legszerencsésebb, ugyanis a zárni készülő hentes meglátta őt, és nap végén adott neki egy kis csontot, még valami hús volt rajta, főz egy jó leves belőle, mondta. Ő tehát hozta azt az acskó csontot. El is határozta három koldusunk, hogy már pedig most mi főzünk egy olyan levest, amit már nagyon régóta nem ettünk. A recept nagyon egyszerű, abból főzünk, amink van. Mindnyájan beleadjuk azt, ami van. Mert egy közös cél lebeg a szemünk előtt, egy jót enni utána, megmelegíteni a mi gyomrunkat. Föltették főzni a lábast, majd amikor már rotyogott a víz, elindult az első, hogy beletegye azt a kis krumplit, előkészítve természetesen, ahogy kell. Aztán, miközben azt a pár lépést megtette a fazékig, elkezdett gondolkodni. Hát most, ha én beledobom ezt a krumplit, így 3-4 darabra vágva, akkor mi lesz, hogyha én holnap nem kapok krumplit, és éhes leszek? Én most ezt nem fogom beletenni, hiszen majd még megy bele rizs is, megy bele hús, és úgyis a hús a lényeg. Ezt meg elteszem, jó lesz nekem holnapra. De azért, hogy nagy égés ne legyen, oda ment, és úgy csinált, mintha beletette volna. Jött a következő, és bármilyen meglepő a következőt mondta magába. Hát ebbe a levesbe benne van már a krumpli. Úgyis a hús a lényeg. Ez a pár szem kis megduzzadt rizs úgyse fog hiányozni belőle. Jó lesz ez majd még a nehéz időkre zsebre tette, de úgy csinált, mintha belerakta volna. Eljött a harmadik is, aki ugye hozza a lényeget bele. Hát valami miatt ez a harmadik sem különbözött az első kettőtől. Megvolt ott is a mozdulat, mintha beletette volna, aztán szépen félrevonultak, és várták az eredményt. Egészen addig, amíg az első kanálmerés meg nem történt, amikor is kiderült, hogy bizony ma nem fognak jót enni. Mert senki nem raktak bele azt, amit belerakhatott volna, amilyen volt. Mondanom sem kell, hogy a szövetség elég hamar felbomlott. Se leves, se teli gyomor, se szövetség. Valahogy így járhat az a közösség, és talán az a gyülekezet is, ahol mindig mindnyájan a másikra várnak. Hogy majd a másik biztos megteszi, majd a másik biztos hozzájárul, majd a másik biztos megnyitja a pénztárcáját, majd a másik biztos elvégzi ezt a munkát. De, hogy a látszatod azért fenntartsa, ezért úgy tett, mintha. Soha nem felejtem el, ennél kellemetlenebb élményt még saját szememmel nem láttam. Egy olyan gyülekezetben voltunk, ahol úgy volt az adakozás, hogy az istentisztelet végén körbejárt a persely. Körbejárt a persely, eljutott egy olyan emberhez, aki nem rossz szándékból, de egyszer nem volt nála. Persze egy pénz, amit beletegyen, de úgy csinált, mintha beletette volna a semmit, de valahogy olyan ügyetlenül csinálta, hogy a keze beleakadt a kosárba, és az egész kiborult, szétgurult az összes. Azt gondolom, hogy ez az ember soha az életben többet ezt meg nem csinálta. De hangsúlyozva, nem rossz szándék volt benne. Azt hiszem, egy közösség és egy gyülekezet életében nincs ennél fertőzőbb, nincs ennél borzasztóbb dolog, amikor úgy csinálunk, mintha. Amikor mindenki vár a másikra. Majd ő elvállalja, majd ő megcsinálja. Mi meg úgy csinálunk, mintha. Pál apostol kimeri jelenteni a korintusiakra nézve, és azt gondolom, hogy ezeket nagyon vegyük komolyan, testvérek. Ha azt szeretnénk, hogy itt 15 év múlva is legyen gyülekezet, és 20 év múlva is, már pedig tudom, hogy ezt szeretném. Azt mondja, hogy ami rajtunk át megtettük, ti, ami szolgálatunk nyomán jöttetek létre. Nem kell ennél többet. Nem kellett volna annak a koldusnak beletennie a másfél kiló krumplit, mikor neki csak egy darab krumplia volt. Csak annyit, amennyi van. Nem több, és nem kevesebb. De azt ajánl föl Istennek. Azt ajánl föl, mert ő azt akarja, hogy azt a keveset is meg tudja áldani, amit mi egyen-egyenként tudunk összehozni. A másik nagyon izgalmas dolog, amit megállapíthatunk a keresztény szolgálatról, az az, amit így fogalmaz meg az apostol. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk. Teljes nyíltsággal szólunk. Egy keresztény gyülekezetben a teljes nyíltsággal való szólás magától értetődik. Egy szolgáló közösségben, ahol az embereknek feladata van, nem csak úgy lebegnek és vannak. Egy ilyen közösségben beszélhetünk nyíltan egymással. Ahol mindenki érzi azt, hogy feladatom van. Éppen ezért tudom, hogy hibázni is fogok, mert nincs tökéletes ember. Ott lehet nyíltan beszélni egymással. Ott lehet teljes nyíltsággal szólni. Nem kell mérlegelni. Nem kell mérlegelni. Lehet, hogy erre valaki azt mondja, hogy ez utópia. Ilyen nincsen. Ilyen nincsen. A bölcs ember az megválogatja a szavait. Én pedig azt mondom, szeretnék olyan közösségben együtt lenni másokkal, testvérekkel, ahol teljes nyíltsággal szólhatunk, és szólhatjuk az evangéliumot. És ez fontos, nem a pletykát, nem a legújabb híreket, hanem az evangéliumot. Erre utaltál. Nem az éppen aktuális korintusi árfolyamra. Biztos hallották sokan, a nyár folyamán csinált egy nyugat-magyarországi bank egy kísérletet, itt Budapesten. A belváros közepére kihelyeztek egy ásványvíz automatát. Nem tudom, hallottunk erről a hírekben? A lényeg az volt ennek, hogy önkéntes volt a fizetés módja. Tehát valaki megszomjazott, pikkasztó nyári hőség, azért volt egy-két ilyen nap, oda ment az automatához, és kivehette belőle akár úgy is a vizet, hogy nem fizet érte. Nem titkoltan ennek a banknak, milyen érdekes, hogy egy bank csinál ilyen vizsgálatot, de ezt most hagyjuk, nyilván ők a becsület mintaképei, mindegy, de a lényeg az volt, hogy ők szeretnék megnézni azt, hogy vajon a testi ember az kevésbé becsületese, mint a nyugati, állítólag a nyugati ember, a nyugati határszélen lévő ember a legbecsületesebb Magyarországon. Lehet, hogy nem jártak még itt Lovasberényben is, ezért gondolják. A lényeg, hogy másfél vagy két hónap után lezárták ezt a kis felmérést. Nem tudom, hallottuk-e, hogy milyen eredmény jött ki. A vizet elvevők 60%-a nem fizetett. A vizet elvevők 60%-ának a becsület kassza értelmezhetetlen fogalom. Nem tud vele mit kezdeni. Mert most vagy kőfizetni, vagy nem kőfizetni. De olyan, hogy lehet, az nem, olyat nem értünk. És ott van az a maradék is 40%, aki pedig úgy gondolta, hogy már pedig ez így helyes, és így becsületes, és befizette a vízért járó összeget. Miért is mondtam ezt el? Azért, mert beleélem magamat annak a 60%-nak az egyik emberének az életével. És valahogy a következőt tudom elképzelni. Meleg, forró nyári nap, megyek Budapesten, eleve ott sokkal nehezebb viselni a meleget, hiszen kipufogó is van, meg tömeg is van, meg nem tudom mi van. Egyszer csak meglátok egy ilyen lehetőséget. Kieső szemmel látom, hogy becsületkassa van, tehát még csak nem is feltétlenül kell fizetni. Mit is csinál a jó magyar átlagpolgár? Hát először is ugye körülnéz. Nem lát-e senki. Úgy teszek, mintha, ugye? Hát ezek ilyen belénk rögzült dolgok. És utána pedig elkezd mérlegelni. Mérlegelni. És ez a kulcs szó, ezért hoztam ezt az egészet. Elkezd mérlegelni, hogy vajon most fizessek, vagy ne fizessek. Egy, úgy se lát senki. Kettő, pedig meleg van, tömeg van. Az emberi szervezet igényli a vizet, mondhatni nekem jár a víz. Hát akkor nem fog fizetni. És abban a pillanatban, ahogy elindul ez a mérlegelés, elindul ez a probléma körbejárása, abban a pillanatban már elveszett a dolog. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, mondja az apostol. Teljes nyíltsággal. Ahol teljes nyíltsággal beszélnek az Isten evangéliumáról, a megtérés öröméről és lehetőségéről, ott nem mérlegelnek az emberek. Ott nem mérlegelünk, hogy most döntően inkább ezek vannak itt, akkor így beszélek, most más csapat van itt, akkor most emigyen beszélek, most itt van a nagy mecénás, akkor úgy beszélek, most csak semmire kellők vannak, komolyan sem veszem. Értitek? Teljes nyíltsággal szólunk. Mert az az evangélium és ige, ami a miénk, ami nekünk erőt ad, ami által mi szolgálni tudunk az Istennek, az lehetetlen, hogy mi emberi mérlegelésekkel és okoskodásokkal akármilyen szinten is megcsúfítsuk, vagy elvegyük az erejét. Teljes nyíltsággal szólunk, mert ilyen reménységünk van. Mert olyan reménységünk van, mert megtapasztaltuk a saját életünkön az Isten megújító hatalmát. Ezért nem titkolunk el semmit belőle. Ezért nem fogunk mérlegelni. Ahol mérlegelés van, ott ráléptünk arra az útra, aminek a vége ez a bizonyos 60%-os eredmény. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, milyen ez a szolgálat? Milyen a keresztény ember élete és szolgálata? Ilyen. Ilyen, amilyen most hallottuk. Tisztában van azzal, hogy ami rajta áll, meg kell tennie. Nem csak úgy csinál, mintha. És teljes nyíltsággal mer szólni. Erre vonatkozik ez az ilyen szócska. És most akkor befejezésül végül. Nézzük csak meg, mit is mond az apostol. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. Nem csüggedünk el. Mi nem a csüggedés emberei vagyunk. Mi, akik már régen nem az emberi logika szerint élünk és cselekszünk, mi nem fogunk emberi módon elcsüggedni. Mivel ilyen szolgálatban állunk. És látjátok, hogy itt érthető meg a keresztény élettitka. Csak a szolgálatban álló ember képes arra, hogy ne csüggedjen el. Az, akinek, az, aki tudja, hogy feladata van. Az, aki érzi, hogy valamit rábízott Isten, csak rá. Az az ember tudja, hogy dolga van, megy, tenni akarja. Az az ember annyiszor megtapasztalta már az Isten hatalmát és kegyelmét az életére nézve, hogy nem csügged el. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz nehézségben. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog megrodgyanni néha. De nem fog odáig eljutni, mint a múlt vasárnap említett ember, aki azt mondta, hogy meg akarok halni. Nem fog eljutni odáig. Nem csügged el. Mert tudja és éli. Szolgálatban állok, reménységben vagyok. Az én szolgálatom nem emberi, hanem Istentől jövő. Nem csüggedünk el. Jellemzője-e ez a mi életünknek, testvérek? Jellemzője az, hogy nem csüggedünk el. Akár amikor a mi gyülekezetünkre tekintünk, és ennek jövőjére, akár csak amikor a mi egyéni életünkre nézünk. Jellemzője-e ez a mi életünknek, hogy nem csüggedünk el? Ha nem jellemzője, akkor egyetlen egy dolgot jelent. Nem állsz szolgálatban. Ezt tudom, hogy furcsa, de ez az evangélium logikája. Akit Isten szolgálatba állít, annak annyi csodát, annyi örömöt, annyi erőt fog adni, hogy nem csügged el. Aki pedig egész életével csak úgy tesz, mintha, az az első kis szélre borulni és törni fog. Mert nincs, ami megtartsa. Mert nincs reménysége. Mert nincs megtapasztalása. Hogyan tapasztalhatnád meg az Isten erejét, ha nem a nehézségekben, ha nem a kihívásokban? Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. Isten adjon egyre több olyan testvért itt ebbe a gyülekezetbe, akik egyre kevésbé ismerik a csüggedést. És hogyha tenni akarsz ez ellen, akkor csendesedj majd el Istened előtt. És kérdezd meg őt, hogy mit tudnál vállalni az ő nevéért. Akár itt ebben a gyülekezetben. Így legyen. Amen.